Tudjátok, nagyon fontos az, hogy a Szent Szellem, mert szia Niki, áldott vagy, hogy a Szent Szellemet figyeljük, és a Szent Szellemnek a vezetésére figyeljünk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy soha ne a magunknak a kútfőjéből próbáljunk meg az Úrral járni, mert az egy kicsit nehézkessé teszi az egészet, így is mondhatnám. És volt bennem az, hogy az elkövetkezendő időszakban, ahogy így lesznek az Isten tiszteletek, minden egyes alkalommal szeretném azt, hát legalábbis én azt gondolom, hogy nem én szeretném igazándiból, hanem szerintem az Úr szeretné, hogy minden egyes alkalommal tegyetek bizonyságot mindenki. Lesz, tehát aki vállalkozik rá nyilván. Tehát, hogy így röviden adnék egy olyan 10-15 percet mindenkinek, vagy 20-at is akár, hogy mondjátok el az életeteket, tudjátok? Majd ez nem ma, hanem a következő alkalommal. Tehát így az alkalomnak akár az elején is, majd az Úr fog vezetni ebben, és aki vállalkozó szellemét szeretné építeni a testvéreket, és így röviden így összefoglalni azt, hogy te hogyan találkoztál az Úrral, miért egyáltalán az egész, tehát röviden az életet bizonyságot tenni azért, hogy mindannyian épüljünk abból, mert tudjátok, az Isten igéje azt mondja, hogy egymás hite által, ámen, Ádám, Ádám már írta, hogy ez jó, tehát hogy egymás hite által épülünk, és igen, itt van ez a tanítói ajándék, ez dicsőség az Úrnak, ez nagyon-nagyon jó dolog, ha ez létezik, meg hogy ez van, de meg jó dolgok az ajándékok, de figyeljetek, ti is távol vagytok ajándékokkal. Ti ugyanúgy az Isten szeme fénye vagytok, mint bármelyikünk. Tehát nincsen ilyen módon közöttünk, úgymond, hát így különbség abszolút. Szóval, és mit mondhatnál már egy magajándékozott személy, abban dicsekedni, hogy micsoda ajándékot produkáltam. Tehát mi nem produkáljuk az ajándékot, azt kapjuk, és mire kapjuk? Azért, hogy más embereket építsünk. Amen? Tehát, hogy más embereket építsünk ezzel. És azt mondja a Biblia, hogy egymást is építsük. Amen? Tehát itt nem csak kifejezetten a kifelé valóknak, akik még nem ismerik az Úr Jézust, hanem hogy egymást is építsük ezáltal az ajándékok által. Amen? Tehát, és a bizonyságtevés, tehát az, hogy a te életed hogyan alakult, vagy egyáltalán, hogy tudjátok, így már régóta egy összeállunk, de mégis keveset tudunk egymásról. Én már azért párszor bizonyságot tettem, hogy az alatt 30-valány év alatt, hogy én nekem, hogy kerültem az Úrhoz, meg hogy egyáltalán. Na de vagyunk még itt azért páron, itt is most vagyunk, vagy 15-en itt, és szóval el tudnátok mondani ezt a mindenki, és hogy a következő alkalommal kérlek, hogy majd jelezzétek nekem jó hogy írásba, hogy ki az, aki érzi a Szent Szellemtől az indítatást, és akkor én fogom, tehát hogy akkor megbeszéljük. Tudjátok, hogy aki indítatást érez, és legyen egy ilyen bizonyságtevés. Tehát, és persze, hogyha kapsz közben ajándékot, profétálást, vagy nyelveken szólás és magyarázatát, vagy gyógyító ajándékot, vagy bármit, tehát kell engedni a Szent Szellemnek teret. Értitek? Mert a Szent Szellem az mindannyiunkat használ. Valamilyen módon, valamilyen szinten, valamilyen formában, ami mindenkinek fontos. Tehát ti épp olyan szemefényei vagytok Istennek, mint én. Tehát nincs ilyen, azt mondja Ádám, hogy ő szívesen elmeséli. Akkor már meg is van az első jelentkezőnk. Ádám, akkor készüljél. Mert akkor Ádám, igen, aztán látom már itt a báránykákból az egyik, már jelentkezett. Ja, ugye, mondjátok, oké, rendben. Aztán igen, látom, mind a ketten oké, aztán látom, hogy igen, Imi is jelentkezett. Figyeltek, akkor majd így sorrendbe vesszük, oké? Tehát, hogy így sorrendbe vesszük, aki jelentkezés is sorrendbe vesszük, és akkor majd akkor valami sorrendet, hogy ne kavarodjunk össze. Tehát akkor első lenne Ádám, utána a báránykák, utána volt a Imi, aztán elvétem már öt kóke kezdeni. Hát úgy gondoltam, tehát tudjátok, hogy egy alkalommal, amik mindenki kap, tehát aki bizonyságot kap, egy 15-20 percet, hogy a tanítása siklódjon el, és akkor bizonyságot tesztek, megerősítettek bennünket, vagy mondom, bármi. Jó? Tehát ezt szeretném. És szeretném, hogyha ez a kis vagy nagy közösség építenénk egymást szellemben, és tudjátok, az ajándékokat Isten mindannyiunknak adja, és gyakorolnotok kell a profétálást, a bizonyságtevést, a kijelentésnek az elvételét, hiszen a mai napon is egy picit erről szeretnék beszélni, még egy, lesz egy fél órám erre, de nyilván vagy akkora téma ez, hogy ezzel nem lehet, ezekkel a témákkal nem lehet így foglalkozni ilyen, ilyen formában. Tehát ez mindenképpen így, pont erről, és ez összekapcsolódik az Isten hangjának a meghallásával. Tehát avval, hogy hogyan vezet a Szent Szellem, amen? Tehát, hogy hogyan hallod meg, hogyan érzéked, hogyan fogod fel, hogy a Szent Szellem mit mond neked, Isten Szelleme, aki a te szívedben él. Ugye ez egy, figyeljetek, ez egy nagyon fontos kérdés, mert hiszen olyan időket élünk, amikor óriási lesz szükségünk van arra, hogy, hogy pontosan tudjuk, hogy, hogy, hogy mit kell tennünk, pontosan tudjuk, hogy, hogy, hogy mit kell csinálnunk, hogy hova kell mennünk, kihez kell beszélnünk, mit dolgozzunk, honnan lesz ez, honnan lesz az, honnan, értitek, ugye? Tehát ez nagyon fontos, hogy, és Jézus maga mondta János evangéliumban, emlékezzetek vissza, hogy az én juhaim hallják az én szómat, majd fogok is erről beszélni, de jelen pillanatban a Máté evangéliummal kezdeném inkább a 15. résznek a 13. versével. Azt mondja a Biblia, hogy figyeljetek, hogy legyetek tehát mindig éberek, mert nem tudjátok, melyik napon és melyik órában jön vissza az embernek a fia. És tehát ugye ez már volt egy ilyen tanítás erről, meg már régebben is tanítottam, hogy hogyan tudunk éber szelleműek lenni, tehát hogy érdemes ezekről is beszélni. De, és ugye emlékezzetek vissza, hogy amikor erről tanítottam régebben, akkor mindig azt mondtam, hogy ennek az egyik alappillére az atyával való személyes és mély kapcsolat kialakítása. Amen? Tehát most is ugye, nézzétek meg most az imádat és dicséret közben, mit tettünk alapvetően? Tehát mit tettünk az imádat és a dicséret közben most? Megtiszteltük, imádtuk az atyát, imádtuk a fiút, az Úr Jézus Krisztust, és imádtuk a Szent Szellemet. Mert sajnos megfigyeltem, hogy hajlamosak, persze nyilván, hogy az atyához megy Jézus nevében az imádat, de, de hiszen tudjuk azt, hogy nem alacsonyabb rangú az atya, a fiú és a Szent. Tehát ők egyek. Egy Isten van, ugye? Itt tudjuk, hogy egy Isten van, aki három személyiség. Atya, fiú és Szent Szellem, és megkülönböztethető személyiségek. Tehát nem úgy van, hogy, hogy nem tudod megkülönböztetni, hogy ő az atya, ő a fiú. Sőt, gondoljatok bele, hogy a fiú, mármint az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, aki testben megjelent Isten, ő ugyanolyan emberi testben van, megdicsőült emberi testben a mennyben, csak nincs benne vér. Tehát, hogy emberi ugye emlékeztek, amikor azt mondta a tanítványoknak, hogy amikor megjelent a tanítványok között, amikor feltámadt, és azt mondta, hogy és például ezt Tamásnak mondta, most épp nincs ott a Tamás testvérünk, de Tamásnak mondta, hogy fogd meg az én kezemet, tehát pillanat türelmet kérek, hogy kérlek szépen, amikor azt megkérném, hogy amikor beszélek, akkor a mikrofonotokat jó, az halkítsátok el, akinek nincsen, csak hogyha szólni szeretnétek, akkor ne, jó? Tehát, hogy halkítsd el, légy szíves a mikrofon, mert nagyon belehallatszik, és akkor az nagyon zavaró tud lenni, oké? Okay? Ezt kérem is, mert próbálom itt most itt visszahúzni. Igen. Jó? Tehát, hogy mit mondott a Tamásnak? Azt mondja, hogy nézd meg, hogy a szellemnek nincsen húsa és csontja, tehát nincs teste, de amin nekem van, és én is meg. Tehát, hogy nagyon jól megkülönböztethető ilyen módon nyilván az Úr Jézus. Tehát igen, dolgozik, mondja Ádám. Hát igen, imádkozunk érte, hogy fel tudjon szabadulni a Tamás ideje. Tehát, hogy nagyon jó megkülönböztethető az Úr Jézus Krisztus az atyától és a Szent Szellemtől. Mégis egyek, egy lényegűek, tehát Isten. Úgy mondjuk, hogy Isten egy van, de mégis megkülönböztethető. Ugye ők szociábilisek, tehát társasak, társas lények, hiszen pontosan ez egy óriási nagy alaptétele, vagy alapvetése a keresztény, hát most nem szeretem ezt a szót, megmondom őszintén, mert annyira lejárottam. Szóval nem szeretem, hogy inkább Isten gyermekeinek, akik Krisztusban vannak újra születve, óriási nagy alapvetése ez, hogy Isten társas személyiség, amen? Tehát nem úgy van, hogy mint ahogy mondjuk az iszlámban, hogy egy Isten van, igaz, hogy egy Isten van, de hogy úgy magányosan el van. Tehát teljesen más lenne Isten, hogyha ők nem úgy lennének, hogy Atya, Fiú és Szent Szellem. Teljesen másféle lenne. Akkor egy nagyon kemény Istenről beszélhetnénk. Akkor ilyen, tényleg olyan, mint az iszlámnak az Istene. És hogy ezt azért hoztam fel a számotokra, mert a Szent Szellem akinek a hangját ugye halljuk, mert Jézus mondta, hogy az én juhaim hallják az én szómat, ő bennünk él, bennünk lakik. Tehát te nem úgy vagy, hogy te csak ott vagy így egy emberként, meg hogy van egy újjászületett szellemed, egy újra teremtett szellemed, hanem benned van a mindenható Isten. Érted? Tehát benned van maga a dicsőséges, mindenható Isten a maga hatalmával. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy Jézus maga mondta, hogy nem hagylak titeket árvákul. A János Evangélium 17-ben olvashatjátok, hogy nem hagylak titeket árvákul, hanem elküldöm az én atyámnak a szellemét belétek, aki, és azt mondta, hogy nyilván, hogy ez mit jelent valójában? Hogy helyettünk, tehát hogy helyettünk, vagy bocsánat, hogy Jézus helyettesítője. Értitek? Tehát nem hagylak benneteket árvákul. Tehát önmagára mondta, hogyan lett mindenkibe benne a Szent Szellem, akik újra születtek, és Krisztust elfogadták, hogy maga Isten szellem eljött, mert addig nem volt Szent Szellem. Tehát addig olyan módon, ahogy most jelen van a világban, nem volt a Szent Szellem. Ugye emlékezzetek vissza, hogy pünköstkor az Apcsel 2-ben lehet olvasni, Apostolok cselekedetei 2-ben, amikor először bejött a világra a Szent Szellem. Hogy micsoda, tehát ez egy korszaknak a nyitánya volt. Az egy, mert tudjátok, hogy a Bibliában vannak aionok, tehát ilyen korszakok, amik megnyitóan, és a kegyelem korszaka, amire annyit beszélnek, és annyira elcsépelték már ezt a szót is, az akkor nyitódott meg, amikor a Szent Szellem bejött a világba, az apostolok cselekedeteibe, és beköltözött az emberi lényekbe. És olyan csodálatos ez is, nem, hogy a mindenható Isten ahhoz, hogy meg tudjon minket váltani, emberré kellett, hogy váljon, ámen? Emberi testet kellett, hogy öltsön, mert a bűn az ember által jött be, a bűn által, de ez az emberen keresztül jött a világba. És senki más nem tudta ezt megtenni, csak a mindenható Isten embernek. Számomra ez még mindig máig is egy fantasztikus titok. Tehát, hogy képzeljétek el most, tehát nagyon nehéz ezt így elgondolni, hogy a mindenható Isten, akinek a világ mindenség a kisujjának a körmének egy sejtjébe elfér, akkor olyan hatalmas, hogy képes volt belemenni egy emberi zigótába, tehát egy emberi petesejtbe egy zigótába válni. Tudjátok, hogy Jézusnak nem volt földi édesapja. József nevelő apja volt, hanem az atya volt. És belement egy emberi petesejtbe, maga a mindenható Isten. Szóval ez egy óriás dolog, ez hatalmas. És így tudta megtapasztalni az ember létnek a dolgait. Mert különben ez egy távoli bolygó igazándiból. Most idézőjelben értitek? Tehát ahhoz, hogy te megértsd a hangyát, ahhoz, hogy te megtapasztald a hangya létet, ahhoz csak azt úgy tudod megtenni, hogy te magad is azzá leszel. És ahhoz, hogy Isten a saját teremtményeit úgymond igazán, tehát így vagy ismer minket kívülről, belülről, de hogy igazán, az neki is meg kellett tapasztalni az emberré válást. És aztán pedig a Szent Szellem eljött és beleköltözött az újjáteremtett emberi szellemben. És a Szent Szellem mindig ott van bennetek, mindig ott van veletek. És soha nem hagy el. És azt mondta Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és idegent nem követnek. Nem követik az idegent. Hogyan ismerhetjük meg a Szent Szellemet minden szituációban? Hogyan tudjuk felismerni azt, hogy ő szól hozzánk, vagy valami más? Egyrészt azért, mert tőle születtünk, és ugye az ő édes gyermekei vagyunk, tehát nyilvánvaló, hogy megismered, de ahhoz, hogy te valóban minden szituációban felismerd, hogy Isten mit mond. Elsősorban, tehát két dolog nagyon fontos. Az egyik az Isten igéje, amen, hogy ismerd az Isten igéjét. Hogy táplálkozz azzal a mennyei táplálékkal, amit Isten nekünk adott. Az ő szájából ki lehet beszédek. Az, ami a szellemedet táplálni kell, enni akar a szellemed, éhes. Éhes a szellemed, amen? Enni akar, ez annyira érdekes. Tehát, és mit tud enni a szellemed itt a földön, az emberi szellemed? Isten igéjét, amen? Azt mondta maga Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden egyes igével, amit Isten kilehelt az ő szájából, amit kimondott. Ezek táplálják az embernek a belső lényét. Én most megtapasztaltam egyébként egy nagyon érdekes dolgot, és ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy halljuk-e az ő hangját, vagy nem. Azért beszélek erről. Képzeljétek el, hogy vittem a kutyát sétálni valamelyik nap, és van egy nagy vizsla kutya, aki egy elég erőteljes, izmos kutya. A gazdája szlovák, és én nem tudok úgy szlovákul, és ráadásul nem tud angolul, meg se németul, szóval sem olyan nyelven, amit tudnánk kommunikálni. És egyszer már az én kutyámat, tehát a mi kutyánkat, már amikor kisebb volt a Missy, akkor megharapta majdnem. És onnantól fogva van egy ilyen tartás, ugye, hogy nem akarom, hogy oda menjen a közelébe, nehogy megharapja. És olyan érdekes volt, hogy sétáltattuk, és képzeljétek el, hogy itt már messziről, már láttam, hogy ott van a vizsla és a kutyája, már messziről hadonáztam, hogy azt a kutyát legyen szíves a pórázzal. Ja, mert ő tudni kell, hogy úgy sétáltatja a vizslát, hogy nem pórázzal, tehát a póráz nélkül, elengedi a vizslát, mert előtte megy 20 méterrel a vizsla. És nyilvánvaló, ez veszélyes dolog, mert bármikor összeakadhat a vizsla és egy másik kutyával, stb. És már messziről mutogattam a nőnek, hogy azt fogja a pórázt és vigye. És akkor elkerültük egymást, és elmentünk, és valahogy tettünk egy nagy kört, mert este felé én egy nagy kört szoktam tenni a kutyával, és tettem egy nagy kört, és valahogy éreztem a szívembe, hogy ott lesz valahol ez, és tényleg összefutottunk megint, és akkor is mutogattam, és érdekes volt, mert azt érzékeltem, hogy a másik oldalon menjek. És akkor én elmentem a másik oldalon. És összeagadtunk ezzel a kutyával, és ahogy jött a kutya felénk, és akkor én megdorgáltam Jézus nevében, és megparancsoltam, hogy távozzon. És akkor valahogy nagyon mérges lettem. Megmondom őszintén, tök mérges lettem. És volt egy olyan érdekes megtapasztalásom, drága testvérek, hogy kiabáltam igazándiból, tehát szó szerint mérgemben kiabáltam a kutyára, és mégis a belsőmben egy olyan mennyei nyugalom volt, hogy a kettőnek olyan nagy ellentmondást tapasztaltam. Értitek, hogy a lelkedben van egy ilyen felháborodás, mert félted a kutyádat nyilván, tehát ő meg ne harapja az a nagyobb kutya, mert hozzá képest az én kutyám egy ilyen kis pirinyó, hogy meg ne harapja, és van benned ilyen tök nagy mérgesség, és a belsődben olyan nyugalom van, mintha nem is te lennél. Érted, mintha rajtad kívülálló valóság lenne, vagy nem is tudom, érted? Mert hogy telve vagy egy Szent Szellemmel, telve van az egész lényed Isten jelenlétével, és valami, mintha kívülálló lenne minden, ami rajtad történik, ami történik a környezetben. És ez akkor jött létre, úgymond egy ilyen a belső emberednek a megtapasztalása, hogy ott van a Szent Szellem, ott lakik benned, és hogy hallod őt, hogyha sokat táplálod az Isten igével a te lényedet, a belső lényedet. Ez az első ilyen támpont, hogy táplálkozz Isten igével napról napra, mert ha nem táplálod a belső emberedet Isten igével, akkor nehezebb, egyrészt sovány, tehát úgymond sovány maradsz idézőjelben, lelkileg legalábbis, tehát hogy nehezebben tudod majd felfogni. Tehát nehezebben megérted. A másik pedig, hogy tartsd a kapcsolatot az atyával, szólj hozzá, szólj Jézushoz, szólj a Szent Szellemhez, egy ilyen nagyon intim, belsőséges kapcsolatot igyekezz kialakítani vele, mindig szólj hozzá, vondd be az életedbe, mert ő kíváncsi a te dolgaidra, de ő ugye nem fogja átlépni a te akaratodat. Tehát ő azokba a területekbe megy be, ahova te meginvitálod. És szólj hozzá, és engedd, hogy egy ilyen elmélyült, bensőséges kapcsolatod legyen vele. Ugyanis, figyelj, tegyük azt, hogy én hogyan ismerem meg a Veronika hangját még ezer közül is, úgyhogy sokat hallottam. Ilyen egyszerű. Sokat hallottam, és megismerem 10 000 közül is, hogy ő az. Na, ugyanígy vagyunk mi is, tehát, hogy ahogy növekszünk az Úrban, ahogy növekszünk az Isten megismerésében, egyre jobban felismerjük az Isten hangját. Miért? Mert a szellemi emberünk lesz domináns. Az lesz, a belső emberünk lesz, hogy mondjam, sokkal jellemzőbb, mint a külső. És ezért egyszerűen, amikor szól hozzád Isten valamit, akkor tudni fogod, és tudsz reagálni. És ez nagyon fontos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nagyon gyorsan kell reagálni. Tehát odáig akar Isten felnöveszteni minket, hogy a legveszélyesebb helyzetekbe is gyorsan tudjál reagálni. Hogy Isten meghalt, hogy Isten mit akar. Mert lehet, hogy épp az életed múlik rajta. Mondok egy jó példát. Például, most ez pont nem az én életemben, bár az én életemben is tudnak példát mondani, de most eszembe jutott, hogy volt egy testvér, és amikor volt ez a 2000-es évek elején ez az ikertornyoknak a megtámadása, és képzeljétek el, hogy az egyik testvér arra a repülőre volt jegye, amit aztán elraboltak ugye az iszlamiták, és belementek az ikertornyokba. Tudjátok, emlékeztek? Ez a szeptember 11, ezt mindenki ismeri ezt a dátumot. És képzeljétek el, hogy előtte már egy 2 héttel vagy 3 héttel szólt hozzá az Úr, hogy ne menjen azzal. És megtette. Tehát azt mondta, oké, Uram, te mondod, nem megyek azzal. És ez mentette meg az életét. Tehát nagyon sok ilyen életszituáció, élethelyzet. Például most mondok egy másik példát. Ne legyen ilyen soha, de mondjuk, hogyha eszkalálódik a háború. Tegyük fel, hogy ez az orosz-ukrán, mert ugye azért van rá esély, némi esély, hogy kiterjed ez a háború. És képzeld, akkor neked tudnod kell, hogy most akkor mit akar tőled az atya? Hogy maradj ott, ahol vagy, vagy menj el onnan. Mert lehet, hogy az életed múlik rajta. Mert ha Isten mondja neked, hogy maradj az országodban, vagy ott, ahol laksz, akkor téged meg fog védeni. Mindent, meg tud védeni, mert engedelmeskedtél neki. Ha viszont nem hallod meg, és csak a saját kútfejedből merítesz egy ilyen érzékeny szituációban, akkor lehet, hogy ez mondjuk, jó, persze, annyi, hogy elmész a mennybe. Tehát mondjuk megölnek, és elmész a mennybe, nem nagy probléma ez. Csak Istennek nem ez a szándéka, amen? Hanem azt akarja, hogy minél tovább áldására legyünk az itt élő embereknek. Hiszen a múltkor beszéltem már erről, meg előtte, amikor a Veronikával vasárnap is prédikáltunk, meg utána, amen, tehát ez nagyon fontos, meg utána is beszéltem erről, hogy Krisztusnak a teste vagyunk. És azt mondtuk, hogy mi itt a földön vagyunk azok, a Krisztus testének azon részei, akik hatással tudunk lenni a világra. A fizikai világra. A mennyben lévő testvéreink, a Krisztus testének a másik része, aki a láthatatlan világban van, nem tud hatással lenni a világra, egyszerű az oka, nincs testük, fizikai testük. Tehát Istennek az a szándéka, hogy a te életedet minél jobban kitolja, és nem csak, hogy kitolja minél jobban az életedet, hanem, hogy meg is őrizzen téged egészségben, vagy hogyha beteg vagy, akkor a gyógyulást átvedd. Ez Isten szándéka. Miért? Mert a betegség a halál kapuja. Azért, mert a betegséggel kezdődik el az, hogy az ember elkezd rosszul lenni, és már úgymond előbb-utóbb, ráadásul megfigyeltem, hogy ha valaki betegséggel küzd, nézzétek meg, egy idő után önzővé is válik, igaz? Tehát, hogy most idézőt, tehát, hogy mindig a körül forog. Hogy az én javajám, nekem, értitek? Tehát, hogy akkor már nem kifelé fog nyitni, és nem az Úrra fog nyitni, és nem arra, hogy engedje, hogy szolgáljon rajta keresztül a Szent Szellem, hanem hogy ő akar megszabadulni attól a nyavajától, és ez lesz ugye az ő problémája. Ezért is nagyon fontos, hogy tanuljunk meg a Szent Szellemre figyelni. Most nem fogok belemenni a gyógyulás témájába, egy nagyon fontos téma, de most másról beszélek, de összekapcsolódik ez is, mert például nézzetek meg, és ezt ezzel az egy mondattal még szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy nézzetek meg, hogy ahányféle gyógyulás volt, amit Jézus gyógyított. Nézzetek végig az evangéliumokban. Annyiféle formában mutatja be nekünk, hogy mit mondott Jézus azoknak az embereknek, hogy mit tegyenek, igaz? A vaknak csalat kent a szemére, és azt mondta, hogy menj, mosakodj meg a Siloám tovább. A királyi embernek ugye azt mondta, hogy mennyire meggyógyult a te szolgád. Aki megérintette a köntösét, azt mondta, hogy meggyógyultál. Ki volt, aki megérintette a köntösét? Érted? Tehát mindenhol volt egy ilyen szituáció. És ez nem véletlen van. Persze nyilvánvaló, hogy az a szavának hatalmával gyógyította meg a beteget, de figyelj, az Isten szavának, a konkrét beszédének, amit te hozzád akar intézni, azt neked meg kell tanulni, úgymond, ez egy tanulási folyamat, meghallani úgy, hogy minél többet hallod. És elsősorban az Isten igéje az, ami az ő szava, ugye? És plusz a hozzád szóló, amit akár az igéből is szól, de ugye a hozzád szóló szava. De ehhez nyilvánvaló, hogyha mondjuk én mennyivel nehezebb lenne megismernem mondjuk a Veronikának a hangját, hogyha csak mondjuk egy évben egyszer beszélnénk. Ha? Tehát akkor barátom mond valamit, de nem biztos, hogy megismerem, hogy ő az. Értitek? Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mondom, sokszor van az, hogy az életünk is múlhat ezen a földi, a fizikai életünkkel, nem? Ezen a dolgon. Meghalljuk, hogy mit. Tehát láttuk azt, hogy az atyával való személyes és mély kapcsolat az egyik alapja annak, hogy halljuk az ő hangját. És az, hogy mindig táplálkozzunk az ő igéjével. Amen. Meghatároztuk régebben azt is, mert ez valahol összefügg a kegyelemmel is, nyilvánvaló, hogy a kegyelem szempontjából, mennyei szemszögből Jézus Krisztus vállalta értünk a felelősséget az üdvösségünk tekintetében. És akkor itt jutottam el odáig, hogy abban a idején, amikor erről beszéltem, amit most is idézgettem, a János Evangélium 10. rész 27-29. versig, itt a Károliból idézem, hogy a 27. vers azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Tehát, hogyha Jézus juha tanítványa vagy, akkor egyszerűen ő mondta, hogy hallani fogod az ő szavát. Ez olyasmi, hogy ahogy most is mondtam az előbb, hogy egyre jobban megismered a társadat, mondjuk, mint én mondjuk a Veronikát, mindegy, barátaidat, mindegy. Egy idő után szinte mindent tudni fogsz róla, és hogyha felhív mondjuk telefonon, akkor egyből tudod, hogy vele beszélsz. Nem fogod eltéveszteni. Ezzel közül is felismernéd, de nem csak a külső miatt, hanem azért, mert egy vagy vele, ámen. Egy húron pendültök, így is lehet mondani. Annyira megismered. És hogyha te egy húron pendülsz Jézussal, tehát őt, akkor egyszerűen őt is úgy megismered, hogy képes vagy meghallani a hangját. Megismerni. Hogy az idegen hangját nem követni. A jó pásztor hangját fogod követni. Az ő szavát, mert ismered igéjét, és ismered az ő lényét. Tehát tudsz különbséget tenni. És hogyha más szól hozzád, és meg akar téveszteni, akkor érzékelni fogod a különbséget. Érted? Tudni fogod, hogy ez most okés ez a dolog, tényleg Isten szólt hozzám, vagy nem. És figyelj, ez az életünk minden területére kihat, ámen. Kihat arra például, hogy ki legyen a társad, ki legyen a feleséged, vagy férjed. Kihat arra, hogy milyen munkahelyet keressél, kihat arra, hogy milyen tanulmányokat folytassál, mindenre kihat. Kihat arra, hogy milyen szolgálatot adott neked Isten, mire terveztél az életet, hogy miért vagy itt a Földön. Mindenre kihat. Ez, hogy megismered-e az Isten lényét és az ő szavát. Nagyon-nagyon fontos. Tehát, és aztán egy picit talán arról is szeretnék itt még a rövid idő alatt beszélni, hogy a másik, ami nagyon-nagyon fontos szerintem, és az előbb is már érintettem ezt a témát, a Szent Szellem hangjának a meghallása szempontjából, hogy milyen jellegű életet élsz, milyen életmódot folytatsz. Tehát, hogyha nagyon, nagyon úgymond testi életmódot, ez egy olyan buta kifejezés, tudom, hogy testi, hát persze, hogy testben mászkálunk itt a Földön, itt ez a doboz, amiben lakunk, érted, és akkor ez visz minket A pontból B pontba, de a Biblia egy teljesen más kifejezést ért ez alatt, hogy testi, hogy valaki testi vagy testi életmódot folytat. Tulajdonképpen a testi életmód az, amikor Isten dolgai helyett a te életedben a legnagyobb hangsúlyt a világ dolgai foglalják el. És az elmédben és a gondolataidban is. Tehát, ugye itt Jézus mondta egyébként visszatérve a János Evangélium 10-27-től, ugye, mert az 27 volt, hogy hallják az én szómat, és hogy nem követnek mást. A 28. versben azt mondja, hogy én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. És a 29. vers azt mondja, hogy az atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindeneknél, és senki sem rakadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Tehát ugye Jézus beszél erről, hogy a menny szempontjából, hogy egyszer te újjászülettél, és Isten gyermeke lettél kegyelemből, akkor nem tud téged senki, nincs olyan erő a Földön, amely kiragadna téged az Isten fiúságodból. Nem tud Isten kezéből kiragadni. Legfeljebb egyetlen egy dolog lehet, és ez az, ami akadályozhat abban is, hogy például meghalld Isten hangját, az a testi életvitel, amit mondtam, mert akkor az történik, hogy Isten nem fog kevésbé szeretni téged, attól, mert te mondjuk testi vagy akármit csinálsz. Ez a menny szempontjából semmit nem jelent. De a te saját egyéni életed szempontjából igenis, hogy jelent. És ahogy itt a Földön vagy. Mert ahogyha, ha folyamatosan testéletet élsz, akkor egyre jobban megkeményedik a szíved, és érzékenyé válik a szíved, tehát érzékenyé válik a lényed a gonosznak a hangjára, és érzéketlenné Isten hangjára. Pedig fordítva kéne, hogy legyen. Értitek? Pont, hogy fordítva kéne legyen. És akkor, hogyha megkeményedik, ezt nevezzük a szív keménység. Ez is van olyan szakifejezés, amit ugye egy ilyen keresztényi szakzsargon, hogy a szív keménysége. De ez azt jelenti, hogy egyre jobban eltávolodik az ember az isteni élettől. És ilyenkor nem az vagy, Isten kevésbé szeret, hanem te kevésbé érzékeled azt, hogy vágyódsz Isten után. Te fogod azt kevésbé megélni. Kevesebb lesz benned ez a motiváció, hogy jaj, de jó lenne egy kicsit beszélgetni az Istennel, a papámmal. Tehát egyre kevésbé, mert kemény, egyre, és ez minél hosszabb ideig folytatja az ember a testi életmódot, ez annál inkább előhozza ezt a dolgot, hogy egyre keményebbé válik a szíve. Tündi, légy szíves, halkítsd le a mikrofonodat. Tehát, hogy egyre keményebbé válik a szíve, és egyre jobban eltávolodik tőle. Tehát én magam tudom végig, csak senki nem tud engem kiragadni az Isten kezéből, de saját magam képes vagyok megkeményedni. Amen? Megkeményedni Isten felé, hogyha olyan életmódot folytatok. Tehát valamilyen szinten itt a föl, a másik, ugye, amit nagyon szoktam mondani, figyelj, ha Isten gyermeke vagy, ámen, mert a Szent Szellem bizonyságot tesz róla a szívedbe, hogy az Isten gyermeke vagy. Mert ha te nem az Isten gyermeke lennél, akkor miért is hallgatnál szerda 20-18-kor ilyen beszédet, érted? Akkor hallgatsz valami mást. Elmennél táplálkozni, mit tudom én, a milyen tévéből, érted? TV spektrumból, mit tudom én, tök mindegy. A tévéből, érted? Akkor nem ide ülnél, és ha, hogy tudod, mert te Isten gyermeke vagy, és azért ülsz itt. Mert vágyódik a szíved, ámen, vágyódik, hogy jobban megismerjem az Istent, az Atyámat, jobban megismerjem a Szent Szellemet, jobban megismerjem, hogy egyáltalán a létezést, a valóságot jobban megismerjem. Isten, ugye az igazság és a valóság, az aletheia szó, mondtam régebben görögül aletheia, az összecserélhető, tehát felcserélhető fogalmak, a valóság és az igazság az felcserélhető fogalom. És én vagyok az út, az igazság és az élet, mondta Jézus, ez azt jelenti, hogy én vagyok az út és a valóság és az élet. Tehát, hogy az igazi valóságban vagy, mert beleteremtettél az újjászületés által. De amint te Isten gyermekévé váltál, és a Szent Szellem templomává váltál, te veszélyt jelentesz itt a földi mocsokra. Veszélyért, értsd meg, hogy te azért sem engedheted meg magadnak azt a luxust, bár Isten nem fog károsztatni soha, és nem vágja a fejedhez, és nem fog vádolni, hogy te ilyen elengedett, laza testi életet éljél, mert te ki vagy spécizve. Mert abban a pillanatban, hogy valamilyen formában az ördög megtalálja a rést, ahol téged jogosan megtámadtad, akkor megfog, mert az ő szándéka az, hogy téged innen eltávolítson a földről, menj be vissza. Ha elkárhoztatni nem is tud, de legalább tűnj innen. Ne szólj bele az ő levesébe, vagy ne kavarjál bele. Tehát ez azt jelenti, hogyha nem jársz az Úrral, olyan döntéseket hozol, mert nem hallod annyira az Úr hangját, mert túl sokat tartózkodsz a testi szinten, akkor, és ha nem jársz ezáltal ugye az Úrral szorosabb közösségbe, akkor ugye mondja talán Jakab levélben is mondja, Péter levélben is mondja, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár keresvény, kit elnyeljen, vagy ki tudna elnyelni. Az eredeti annak álljatok ellen, amen? Álljatok ellen neki. Engedelmeskedtek Istennek, és álljatok ellen az ördög, mondja a kabapostolnál. És ő elfut tőletek a gonosz. De ennek előfeltétele, hogy engedelmeskedjünk Istennek, de ahhoz, hogy engedelmeskedjünk Istennek, ahhoz azért nekünk is van valami közünk hozzá, nem? Tehát nem úgy van, hogy csak így rápottyan egy engedelmesség, hanem az neked a te döntésed, hogy én engedelmeskedek Istennek. És ez Jézus ígérete, ami beteljesedett ugye a menny vonatkozásában, hogy az én ujjaim hallják az én szómat, és hogy senki sem tudja kiragadni őket az én kezemből. De te megkeményedhez ettől függetlenül. És mondhatjuk úgy is, hogy fogalmazhatnánk úgy is, hogy a mennyei vonatkozásban, tehát mennyei perspektívából, ha nézed, akkor kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, ez nem tőled van, ez Isten ajándéka, ezért nem lehet megharcolni, megküzdeni. De a föld szempontjában, a földi életed hossza, az egészséged állapota, stb. A boldogulásod szempontjából viszont nagyon fontos az, hogy milyen döntéseket hozol. Ott már van valamiféle felelősségünk, amen? A döntéseidért, sőt, az érzelmeidért is felelős vagy. Gondolkodtál te már ezen? Elmondom, hogy miért vagy felelős az érzelmeidért. Mert az érzelmeid, az emóció, érzelmeid, a gondolatvilágodhoz van kötve az érzelmed. Mert te úgy érzel, ahogy gondolkodsz. Úgy érzel. Az érzelem és a gondolat egybe van kapcsolva a bibliai embertan szerint, vagy antropológia csúnya szóval. Tehát így, hogy össze van kapcsolva az ember a gondolataival az érzelem világa. Nagyon sok mindentől függ. Tehát, hogy van valamiféle felelősség. Ugye figyeljetek, az 1 Péter 5:8-9 azt mondja, hogy legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, figyelj, és itt van ez, amit mondtam az előbb, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket, úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, nem azt mondja, hogy olyan, hogy ő egy igazi oroszlán, nem, hogy ahhoz hasonlít, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve azt, hogy kit nyelhet el. Tehát nem tud mindenkit elnyelni, de keresi, hogy kit nyelhet el. És erre mondja a 9. versben, hogy szilárd hittel álljatok meg vele szemben. Amen. Hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki testvéreitek is mindenhol az egész világon. Mi ez a szenvedés alapvetően? Én megmondom összintén, hogy két szélsőséget láttam. Az egyik a keresztény felfogásban. Az egyik a szenvedésnek egy teljesen helytelen pozícionálása. Tehát amikor azt mondják az emberek, hogy hát mondjuk a Isten örül annak, ha valaki rákkal verettetik meg, mert ő abból majd tanul valamit, és akkor ez a szenvedés. A Biblia erről egy kukkot nem ejt ilyesmiről. Ilyet nem is mond a Biblia. Azt mondja, hogy hogyha a Krisztusért szenvedsz, a Krisztusért üldöznek, a Krisztusért rosszat mondanak rólad, a Krisztusért szenvedsz, ez teljesen más. Az nem azt jelenti, hogy Isten széttöri a fejedet, az ő megtanul valamit. Te se törnéd szét a gyereket fejét nyilván, vagy nem vágnád be egy kővel. Vagy nem mennél rá az autóval a lábára, hogy összeroncsod, ma abból valamit megtanul. Értitek? Azt a gonosz csinálja. A másik rossz értelmezése szerintem ennek a szenvedésnek az, hogy amikor azt mondják, hogy abszolút nincsen szenvedés. Tehát tagadják a szenvedést. Érted? És ugye az önmagában az is, a Krisztus szenvedése mi volt? A Krisztus szenvedése az, hogy ez a világ, az a gonosz világ, ami körbevette, neki nem volt jó. Érted? Önmagában öröme volt nyilván az atyával, és ezeket tudta ignorálni. De mégsem volt boldog olyan értelemben, abban az értelemben boldog volt, de abban az értelemben nem, hogy látta ezt a sok szenvedést a világban. Ez a Krisztus szenvedése, és nem az, hogy te neked is egy újabb káváriát kell járnod, mert ezt már Jézus megtette. Tehát a te felelősséged, ugye, hogyha nem a te felelősséged lenne, figyelj, a földön, a testnek, a világnak és az ördögnek való ellenállás, akkor ez az ige, amit az előbb olvastam, ez az 1 Péter 5:8-9, így hangzana, figyeljetek, most fordítsuk ki, azt mondja, figyelj, hogyha ezt Isten helyetted megtenné, és értitek, hogy ez nem a te felelősséged lenne, akkor így hangzana, hogy Isten józan kiegyensúlyozott, nem te, legyetek józanok, és Isten józan kiegyensúlyozott, és vigyázz, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket, úgy járkál körbe-körbe, mint oldító éhes oroszlán, keresve, hogy kit nyelt el. Jézus szilárd hittel áll meg vele szemben, de nem erről van szó, hiszen tudja, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki testvéreitek, és mindenhol az egész világon. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy szilárd hittel álljatok meg vele szemben. A gonoszszal szemben, amen. Nem Jézus fog helyetted. Figyelj, vannak olyan dolgok, amiket nekünk kell. Ha tetszik, ha nem. Mert ez, akkor miért mondaná? Jézus nem fog helyetted ellenállni, mert megadta neked a hatalmat a gonosz felett. Te ellen tudsz állni a gonosznak. Te tőled fut el a benned lakozó Krisztustól. Tehát ez a te hatalmadban van, amen. De nem ezt írja tehát, hogy a hívő ember személy, hanem azt mondja, hogy a hívő embernek a személyes felelősségi körébe van helyezve a gonosz dolgoknak való ellenállás. Amen? És ez nem megy saját erővel. Próbáld meg. Nem fog menni. Ez azáltal megy, hogy folyamatosan táplálkodod magad Isten dolgaival, és közben van egy folyamat, egyre erősebb lesz a lelked, a pszichéd. A szellem által befolyásolt lesz. És mivel, hogy itt mindig a tét, az emberi lélek. Értitek? A gonosz is harcol a gondolataidon keresztül az emberi lelkednek a megnyeréséért, hogy az ő dolgait tedd. Erre mondja az Isten igéje, hogy szálljátok magatokat oda az Istennek, az Isten fegyvereiül, amen? Ne a gonosznak. A ti testeteket szálljátok oda az Istennek való fegyverek gyanánt. Tehát ez a lényege ennek, és itt mindig ezen van a hangsúly, és ebbe be is fejezem, nem fél 900, nem tudok végig prédikálni, amit akartam, de ezért néhány gondolatot elmondtam. Tehát, hogy mindig ezen van a legnagyobb hangsúly, testvérek, hogy a lelked, ezen megy az egész. Az egész csata itt van. A háború az nem ott van, most ilyen nagy szellemi fejedelmeket húzol le a mennyből, vagy tudom én, a harmadik égből, és akkor itten ordítasz, meg ilyesmi, tehát, hogy Jézus nevében, érted, nem így van ez, hanem a csata az a te lelkedért folyik, ezt meg kell értened, most, és nem az üdvösség szempontjából, persze az is megy, mert az üdvösség szempontjából te neked örök életed van, ámen? Nem lesz, hanem van. És az Isten meg is tart. De a lelkedért folyik, és az a gondolataidon keresztül fog működni. Ezért van ez a rengeteg negatív info. Nézzétek meg, hogy milyen, hogy az újságíróknak milyen nagy, hogy mondjam, befolyása van egy negatív szalagcímmel, ugye? Van egy negatív hír, mindenki elolvassa szinte. Mert ebben akarja a gonosz befolyásolni az embereket, és a lelküket tönkretenni. És ez a hívők felé is irányul nyilván, sokkal inkább. És mindig ezen van a hangsúly. Tehát, hogy a lelked hova hajlik? Ahhoz, hogy meghalld az Istennek a hangját, ahhoz a te lelkednek át kell alakulnia Krisztusivá. Az értelmednek, és az akaratodnak. Amen? Ez a lelked, az emberi pszichéd, a másik láthatatlan tényező, ugye? Az embernek két láthatatlan lénye van. A része van. Az egyik a szellemi, emberi szelleme, a másik az emberi lelke. És a lelkednek át kell alakulnia, ki kell, hogy ábrázolódjon benne Jézus. Amen? És akkor már nem fog ez erőfeszítést okozni, hogy hogyan döntsél, vagy hogy meghalld Isten hangját, vagy hogy ellenállj a gonosznak, vagy érted? Egyszerűen olyan természetessé válik, mint ahogy természetes volt annak előtte, hogy a gonoszt követted. Olyan természetessé válik, hogy az atyánkat követed. A mennyei édesatyánkat. És egyetlen egy igével fejezném be ezt a mai dolgot. Azt mondja a Kolossz 3:1-11, és nem fogom az összes igét elolvasni, csak egy-kettőt, és akkor ebben azt hiszem talán az első verset be is fejezem, hogy figyelj, a Kolossz 3:1 azt mondja, mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is a mennyben ül Isten jobb oldalán. Milyen érdekes, hiszen... Miért mondja azt, hogy hiszen Krisztus is a mennyben ül? Mert te is ott vagy vele. Mi Krisztus teste vagyunk. Mi is a mennyben ülünk. Tisztába kell lenned azzal, hogy Krisztussal együtt feltámadtál a halálból. Hogy te egy tökéletesen új ember vagy a szellemedben, Isten élete van a Szent Szellem által. Ezért vagy képes meghallani az ő hangját. De azt mondja itt nekünk, hogy törekedjünk a mennyei. Ez nagyon tetszik nekem ez a szó, hogy a mennyei dolgokra törekedjetek. Az itt lévő görög szó egyébként a zéteó, ami azt jelenti, hogy keres, törekszik, igyekszik, tör valamire, kíván valamit, vágyik valamire, hiányát érzi valaminek, kutatja, vizsgálja, tudakozódik, kér, követel, még az, hogy kér, követel, felkeres, meglátogat. Ebben az értelemben mondhatjuk azt is, hogyha most helyettesítsük be, és akkor ebben tényleg befejezem, figyelj, a Kolosszé 3:1-be a zéteó szót, tehát a törekedés szót, hogy hogyan vagy képes egyre jobban Krisztusi engedni, hogy a Szent Szellem Krisztusivá formálja a lelkedet. Olvassuk bele ezeket a szinonimákat, ennek a görög szónak, ennek a zéteónak a szinonimáit. Figyelj, mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei mennyei dolgokra törekedjetek, tehát a mennyei dolgokat keressétek, törekedjetek rájuk, igyekezzetek a mennyei dolgokra, törjetek a mennyei dolgok után, tehát törjetek utat, kívánjátok a mennyei dolgokat, vágyjátok a mennyei dolgokat, hiányát érezzétek a mennyei dolgoknak, kutassátok, vizsgáljátok, tudakozódjatok a mennyei dolgok iránt, kérjétek, sőt, követeljétek a mennyei dolgokat, a te örökségedet, és keressétek fel, és látogassátok meg a mennyei dolgokat. Értitek ezt? És azt mondja, hiszen a Krisztus is a mennyben ül Isten jobb oldán. Tehát amikor ezt megteszed, ezt a zéteót, hogy ez mind benne van a te életedbe, akkor nem lesz olyan túl nagy problémád ezzel, hogy hogyan éljek keresztény életet, hogyan éljek Istennek tetsző életet, és hogyan halljam meg a Szent Szellem vezetését. Hogyan tudjam azt, amikor van két út, amiközött választhatok, A és B, és lehet, hogy Isten azt mondja, hogy C. Tehát honnan tudom azt, hogy én azt döntsem el? Onnan, hogy megtanulod, ráhangolódsz a Szent Szellemnek a hangjáról, hogy meghald. És ezekkel a dolgokkal lehet, amiket, most egy nagyon az eleje még ennek a prédikációnak, csak egy-két igét bontottam ki, de hát, hogy mert nincs rá idő most. Tehát, hogy ezeket tegyétek meg, törekedjetek rá, vágyódjatok, a hiányát érezzétek, törjetek rá, ha kell. Ha törjél rá, arra, hogy törj a mennyei dolgokra, az azt jelenti, hogy erőt vesz az ember magán, és azt mondja, figyelj ember, lehet, hogy nekem most óriási nagy vágyam van arra, hogy elmenjek mit tudom én hova, kukutyimba zabot hegyezni, de én most itt fogok maradni, és az Istennel fogom foglalkozni. És figyelj, a testednek ez nem fog tetszeni. Mert a tested mit akar? A világot. Mert arra van berendezkedve, arra van beprogramozva. A testi természeted a világot akarja. Most nincs már testi természeted, csak az a testi természetnek a lenyomatai vannak benned. Az elmédben, a gondolkodásodban. Mert az megszűnt. Mert azt mondja a Biblia, hogy a régek elmúltak, és íme újjá lett minden. 2 Korintus 5.17, emlékezzetek vissza. Hogy az új teremtés Krisztusban. Elmúlt minden? Az már nincs, csak ilyen lenyomatok vannak ott. Úgyhogy ez nagyon, 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 nagyon fontos, hogy ezt vegyük figyelembe mindannyian, amen? Úgyhogy ne engedjük el ezeket a dolgokat, és figyeljétek meg, hogy mindegy, akkor már mi jön. Eszkalálódik-e a háború, vagy nem? Mindegy, mi van. Akkor már mindegy, hogy mi van. Nem fog téged zavarni, hanem tudod, hogy örök életed van, és Isten, és megtapasztalod az Istennek a dicsőségét, hogy milyen hatalmas. Hogy mennyire szerelmet. Szó szerint én azt látom a szeretet szóra, hogy szerelmes belénk az Isten szó szerint. Annyira szeret. Tehát ez enyhe kifejezés, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerűt fiát adta. Az jobban lenne úgy fordítva, hogy olyan szerelmes volt, annyira vágyódott az ember után, az ő képéje és hasonlatossága után. Hogy inkább eljött a földre és testet vett föl, hogy velünk lehessen. És ő tök jó fej. Szóval tehát ne gondoljátok, hogy Isten egy... Felejtsétek már ezt a vallásos ilyen látást, hogy Isten egy ilyen komor, egy ilyen Rózsa Sándor összehúzza a szemöldökét, és igazándiból nem tetszel neki, és hogy ezt fejeznék ki legszívesebben az atya, érted, hogy mennyire nem tetszelnek. Ez hazugság. Tetszel Istennek, mert az ő gyermeke vagy. És minden, figyelj, és tényleg ebben befejezem, hogy ha te neked a fiad, vagy lányod, vagy barátod, vagy mindegy, hogy most inkább a fiad lányod, mert ez egy jó hasonlat, hogy bármilyen is, nem? Hát akkor is a tiéd, tehát akkor sem fogod utálni, érted? De egyszerűen a testedből való test, amen? Tehát akármit csinál, tehát egyszerűen szeretni fogod. Szerintem Hitlert szerette az anyukája. Megmagyarázhatatlan, de biztos vagyok benne. Mert az ő gyereke. Sajnálta, hogy mi történt vele, hogy ilyen ördögi lett. De szerette. Mert a szülő az ilyen. Isten szült minket, amen. Az atya szült minket. És ő a szeretetnek a mintaképe. Ő az atya. Nagy abba, tehát az atya, nagybetűvel. Ő az igazi atya. Ő nem fog kifogásokat találni. Nem kutogat a te problémáid és hibáid után. Egyszerűen szerelmes beléd. Akar veled lenni. És ez a szerelem indítja az embert arra, hogy zéteó. Tehát, hogy törekszik. Hogy kívánja. Hogy én is akarom ezt. Úgyhogy ez csodálatos. Tényleg jó. Fú, nem tudom. Van még kihozott magával bort és kenyeret. Látom, hogy bárenkák hoztak, meg én is hoztam. Van még valakinél bor és kenyér? Tehát olyan értem, hogy van Szándékszik még valaki? Vagy hoztatok? Ibolya? Marika?
Én elfelejtettem.
Gondoltam. Marika, Marian, Ági, Ádám és a többiek, Niki. Józsi, te nem is voltál itt a bootcampon, te nem tudtad, hogy szeretünk volna vacsorázni.
Nem is tudtam, hogy lesz.
Tündi, azt mondja, ő nála van. Na figyeljetek, testvérek, de a következő alkalma is lesz. És a következő, akkor most egy fogunkorvácsolázni, akkor maradjatok itt velünk, akik hoztak, már csak ő miattuk is meg. Hát jó, egy éneket eléneklünk a végére, és arra akkor, Ádám, akkor légy szíves, te készüljél a bizonságtételen, mert te leszel az első a jövő héten. El ne hagyd, mert akkor kíváncsi vagyunk az életedre. Úgyhogy el ne hagyd. Ádám, akkor viszont beszélned kell, nem csak kirúgatni kell. Akkor tényleg nem muszáj kamerában, hogyha így, de szerintem te az ember vagy, tehát simán belepislogsz a kamerába. De ha nem akarsz, az se baj, csak hogy halljuk a hangodat. Tehát a bizonságtétel úgy lenne akkor, Ádám, hogy tehát akkor mondjad, érted, hogy halljuk, jó? Úgyhogy légy, akkor erre készüljél, mert jelentkeztél, szeretnél. Jó? Oké, akkor most egy dalt eléneklünk, és akkor akik hoztak kenyeret, akkor kérlek tiszteljétek meg velünk együtt, és imádkozzatok. És a következő alkalomra mindenki, hogyha aki akar, tényleg az hozzon, jó? Mert a következő alkalom is lesz lehetőség az úracsorára. Vagy most, hogyha még hirtelen ide tudsz, az ének alatt még tudsz hozni magaddal kenyeret, meg bort ide, akkor hozzá, és ha szeretnél részt venni az úracsorába, jó? Megosztok megint az énekeket, és akkor így. És énekeljünk egy dalt. Ó, jó dicsérni téged, az olyan szép, azt tudsz. Drága mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében magasztaljuk a te nevedet, és dicsőítünk téged, és hálásak vagyunk, Uram.